7 óra 40 perc. Az ENSZ és a Meteorológiai Világszervezet 1988-ban alapította az éghajlatváltozási kormányközi testületet, amely rendszeresen értékeli és összefoglalja az emberi tevékenység által kiváltott klímaváltozással kapcsolatos kutatási eredményeket tudományos publikációk feldolgozásával. A szervezet most közzétett legutóbbi összefoglaló jelentésében riasztó képet festett a Föld klimatikus állapotáról. A helyzet rendkívül sokat romlott az 5 évvel ezelőttihez képest, és addig nem is várható változás, amíg a világ nagy gazdaságai nem védik a jelenleginél jóval tudatosabban a környezetüket. Szabó Péterrel, az ELTE meteorológiai tanszének éghajlat kutatójával Németh László beszélgetett a legfrissebb eredményekről.
Mit tartalmaz a legfrissebb éghajlati jelentés?
Ez egy nagy nemzetközi jelentés a Föld legutóbbi éghajlati állapotáról, amelyet 72 kutató jegyez, ezt összeszámoltam, és összesen 56 nemzetközi intézmény véleményét tükrözi, konszenzusnak tekinthető arról, hogy mi is történt az IPCC legutóbbi 5 évvel ezelőtt megjelent jelentése óta, és azt látjuk, hogy a számokat frissítették, módszertanokat kicsit javították, ahol lehetett új modelleket és kisebb korrekciókat alkalmaztak. Az új jelentés számai nem változtak, sőt, rosszabbak lettek, mint a korábbi nagy IPCC jelentésnek a számai.
Ez mit jelent, hogy a föld lakói egyelőre nem tudatosak a környezet megóvásának szempontjából?
Így is mondhatjuk, de inkább úgy fogalmaznék, hogy nem történt globális összefogás az elmúlt időszak óta, és igen, úgy tűnik, hogy amikor kijön a következő nagy több ezer oldalas jelent, és több ezer kutatóval, akkor az még rosszabb eredményeket fog közölni, mert azt látjuk, hogy az azok eltelt 5 évben a globális átlagkörmérséklet 0,17 század hőfokkal növekedett, az iparosodáshoz képesti időszakról beszélünk mindig az IPCC esetében, de ebben benne volt 3 különleges év, abból 2023 és 2024 az egy kiugró meleg évek voltak, ekkor egy El Niño, erős El Niño volt a Földön ilyenkor, ami egyébként most is sajnos egyébként kialakulni látszik, ami még tovább növeli sajnos a Föld globális átlagkörmérsékletét, tehát még inkább rádob erre a melegedés, ami a háttérben zajlik, és pont erre nagyon jó példa az, hogy 2025-ös az egy ilyen gyenge úgynevezett La Niña év volt, mikor kicsit hűvösebbnek kell lenni a Földnek, de ez jól mutatja, hogy kicsit hűvösebb volt az előző két évnél, viszont minden 2023 előtt évnél melegebb volt, tehát jól mutatja, hogy ezek a természetes hűtő évek vagy ingadozások sem tudják már a Földet visszabillenteni ebbe a hűvösebb éghajlatba.
Radikális lépésekre lenne szükség?
Igen, egyértelműen. Azt is nagyon jól lehet vizsgálni, és ezt is vizsgálták, hogy tovább nőtt az emberi tevékenységnek a szerep a melegedésben. Továbbra is azt látjuk, hogy a nap és a vulkánkitörések, azaz a természetes külső tényezők, azok gyakorlatilag nem határozzák meg ezt a melegedést, illetve ide tartozik még a belső változékonyságot okozó El Niño és La Niña hatása is, hogy csak néhány század melegedést tudnak föl- vagy lemódosítani a rendszerben. Tehát úgy tűnik, hogy ez az emberi tevékenység szerepe tovább nőtt és omlott, és ezt kétféleképpen is meghatározhatjuk. De egyik az, hogy ezek a sokáig a légkörben maradó üvegházgázok, amelyek ugye évtizedekig vagy aztán évszázadokig is ott maradnak, azok mindig tovább növekedtek a légkörben sajnos. Ilyenek a széndioxid, a metán és a dinitrogén oxid, és ugyanakkor a másik oldalról az úgynevezett aerozol részecskék, amelyek nem maradnak sokáig a légkörben, de ugye folyamatos a kibocsátások, hiszen szennyezik folyamatosan azért tovább is a légkör. Ezeknek a hatása csökkent, pont azért, mert tisztává tettük a légkört a Föld egészen nagy részén, és ennek a kettős hatásnak az eredőjeként nőtt sajnos tovább az ember szerepe a felmegedésben.
Mi az, amit tenni lehet ebben a helyzetben?
Mindig két oldalról kell megközelítenünk ezt a kérdést. Az egyik az, hogy megpróbáljuk visszaszorítani a globális kibocsátásainkat. Ez sajnos nem sikerült. Továbbra is gyakorlatilag ugyanannyit bocsátunk ki, mint a Covid előtt. Tehát a Covid ellenére még tovább nőtt globálisan ezeknek a üvegházas kibocsátásunknak a mértéke, az előző jelentéshez képest. Tehát ez azt jelenti, hogy a földre maradó többlet energia is 42%-a magasabb, mint 5 évvel. Ez egy nagyon magas szám, és éppen ezért mindenki érzi a bőrén, hogy az elmúlt 5-10 évben jelentősen megváltoztak a dolgok, és sokkal erőteljesebbek a változások. És bocsánat, visszakanyarodva, hogy mit is tehetünk városi szinten is, tehetünk ugye országok szintén is, úgy, hogy olyan vezetőket választunk, akik ugye igenis tenni akarnak, tehát megvan erre a hajlandóság, úgy, hogy olyan cégektől vásárolunk, vagy olyan globális terméseket, amelyek ugye szintén elkötelezettek a kibocsátás csökkentés mellett. Az energiafelhasználás is igazából rajtunk múlik. Tehát ezek a nagy cégek, ugye, amit az energiát és energiafelhasználás és a közlekedés által a nagy kibocsátásokat okozzák, azok is gyakorlatilag miattunk történnek, hiszen mi vagyunk azok, akik használják az autót, akik nem tömegközlekedés használunk, hogyha lehet természetesen. Mi vagyunk azok, akik többször repkedünk, mint ami esetleg lehet, hogy szükségeltetik. Mi vagyunk azok, akik igényeljük a 24-25 fokot a lakásunkban télen. A fogyasztás által generáljuk a dolgokat, de természetesen nem mi vagyunk, hanem a nagy cégek a legnagyobb kibocsátók.
Ezeknek a folyamatoknak a moderálása, amiket most említett, esetleg lassíthatja a felmelegedést?
Minden jel arra mutat, vagy a modell szimulációk is arra mutatnak, hogyha elkezdjük a drasztikusan most a netto zéróra való átállás, amit ugye az EU az 2050-re tervezett be, meg az USA is ezt úgy tűnik, hogy ezt végre tudja hajtani. De a harmadik legnagyobb kibocsátó, Kína, az csak sajnos 2060-ra tervezi ezt megtenni, és ugye a jelenleg talán negyedik kibocsátó, India, viszont csak 2070-re. Tehát jól látszik, hogy nincsen azért annyira nagy globális összefogás, csak a fejlett országok és térségek, tehát hogy ugye azt mondtam, Amerika és az EU, az meg tudja tenni, hogy 2050-re klímasemleges legyen, de minél tovább húzzuk ezeket a globális kibocsátásokat, vagy annak a visszaszorítását, akkor sajnos annál tovább van az, hogy a rendszerben még marad ez az extra széndioxid, és ez az üvegházhatás révén melegíti a légkört. Ugye nem csak erről beszélünk, hanem arról is, hogy a rendszerben felhalmozódott a legnagyobb energia az az óceánokban raktározódik fel. Tehát, hogy sokkal több energia van az óceánokban, mint ami a légkörben. Ez egy óriási probléma, hogy az óceánok azok nagyobb hőkapacitással bírnak, mint a légkör, és ez azt jelenti, hogyha abba is hagynánk, vagy elkezdenénk hűteni a légkört valamilyen módon, hogy tegyük fel, akkor is az óceánok gyakorlatilag melegíteni továbbra is a rendszert egy-két évtizedig, mert a benne lévő energia óriási, és már nem csak a felső 1-200 méterben van, hanem már kimutatták azt is az eredmények, hogy az alsó 700-1000 méteres, 2000 méteres rendszerei az óceánok is melegszik. Tehát ez egy ilyen óriási probléma, hogy egy ilyen globális visszacsatások által még tehetetlen a rendszer, és nem fog egyik napra másikra megtörténni a légkörhőmérsékletének a csökkenése, hanem ez csak évtizedek múlva tud majd emiatt egyre később bekövetkezni.
Elképzelhető, hogy a következő években mondjuk Magyarország is egy komoly éghajlatváltozáson megy át, és mediterrán lesz az ország?
Ez már elkezdődött, tehát hogy az országunkban is óriási változások történtek. Én ettől azért még tartanék, hogy az ország mediterrán lesz. Valóban egy-két évben azt tapasztaltuk, hogy nyáron alig van csapadék, és ez valóban a mediterrán térségre jellemző, hogy gyakorlatilag június-augusztusig nem hullik csapadék, és akkor a mediterrán térségre még az is jellemző, hogy a téli fél évben sokszoros a csapadék a nyári fél évhez viszonyítva, de itt még nem járunk hazánkban. Hogyha ott járnánk, akkor arról azért nagyobb hírverés lenne erről, de mi nem járunk itt, mert nem sokszoros a téli fél év csapadék a nyárinak. Még úgy tűnik, hogy azért a nyári, mint hogyha csökkentés egyébként az utóbbi egy évtizedben, vagy mondjuk egy-két évtizedben, azért még tovább is a nyári a nagyobb csapadék összegű. Még az előző jelentés, az IPCC jelentés, ez egy újdonság ebben a mostani 5 évvel későbbi jelentésben, hogy a csapadék globálisan úgy tűnik, hogy nem növekszik a megfigyelések szerint. Tehát, hogy nem látunk a globális átlagban mért csapadékban egyértelmű és szignifikáns növekedés, mint amit korábban az IPCC jelentés állított, és amit a modellek is bebizonyítottak. Ennek valószínűleg oka az, hogy az adatokban nagy lett az évek közötti szórás az elmúlt 5-10 évben, és azt látjuk, hogy regionálisan több lett azon terület, ahol a csökkenés erőteljesebb, mint a növekedés. Tehát, hogy ez egy ilyen újdonság szerintem a jelentésben, viszont a fizika azért továbbra is igaz erre a rendszerre. Tehát, hogy minél magasabb a hőmérséklet, annál több nedvességet tud a légkörre befogadni. Viszont ugye hozzátartozik az is, hogy az nem veszük valószínűleg annyira figyelembe, hogy a harmadpont is emelkedik közben, nem csak a hőmérséklet. Tehát, hogy nagyobb energiák kellene az, hogy elérjük a harmadpontot ebben a melegebb légkörben, tehát ez is a rendszer része.
Az elmúlt percekben az ELTE meteorológiai tanszékének éghajlat kutatóját, Szabó Pétert hallották. Zenében megyünk tovább, jön egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 8 órakor pedig friss hírek itt a 90.2-n a reggeli monitor.